Köszöntök az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban, amelynek ez a címe az apostolok cselekedetei egykor és ma, és szeretettel köszöntöm mai előadásunkon Bánffy György szín- és előadóművészt. Az elmúlt alkalommal kezdtünk bele az apostolok cselekedeteibe, és akkor a pünkösdhöz vezető utat tárgyaltuk, vagyis azt, hogy hogyan történt meg az apostolok életében, hogy 10 nap alatt többet változtak lelkileg, mint azelőtt 3,5 év alatt Jézus mellett, Jézus életében. A pünkösdi csodához vezető úton kidomborítottuk, hogy az apostolok mennyire mélyen kutatták a Szentírást, és tulajdonképpen amit mondtak az embereknek, az nem saját élmény volt. Vagy nem elsősorban a saját élmény volt, hanem hivatkoztunk konkrét zsoltárokra, amelyekből ők megértették, hogy Jézusnak miért kellett eljönnie, miért kellett meghalni, és mely zsoltár beszélt a feltámadásáról is. Csak emlékeztetőül szeretném mondani, hogy a 69. zsoltár, a 109. zsoltár, a 16. és a 110. zsoltár nyomán állították az emberek elé Isten megváltási tervét. Arra is kitértünk az előadás második részében, hogy Péter pünkösdi prédikációja miben volt mintaszerű, hogy milyen volt ennek a prédikációnak a fölépítése, és hogyan tette visszautasíthatatlanná az evangéliumot azzal, hogy Joel könyvére a 16. és a 110. zsoltárra hivatkozott, tehát Dávid király műveire, amelyek a zsidók előtt osztatlan tekintének örventek. Azt mondhatjuk összefoglalásként, a visszatekintés összefoglalásaként, hogy az apostolok valóban eljutottak arra a szintre, amely szinten ők képesek voltak az evangélium továbbadására, betölthették Jézus nagy missziós parancsolatát, amelynek szövegét Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. versében olvashatjuk, ugye a híres szavak, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Azok az emberek tudnak másokat tanítvánnyá tenni, akik az életükben mind mélyebben vágyakoznak a tanítványságra, mind mélyebben tudják megalázni magukat értelmes alázattal, és ezt a Biblia más néven lelki szegénységnek is nevezi. Talán tetszenek rá emlékezni, hogy Jézus is ezzel kezdte a hegyi beszédet, a boldog mondások között ez volt az első, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. A lelki szegénység hatalmas dolog, amikor egy ember eljut oda, hogy mennyire gyenge, mennyire erőtelen, és mennyire teljesen az Istenre kell támaszkodnia, akkor tud az Isten nagy dolgokat cselekedni vele. Ezért a mai előadást kezdjük mindjárt a visszatekintés végén, összegzéseként egy verssel. A magyar irodalomban van a lelki szegénységről egy költemény, egy 20. századi költőnek a verse, erdélyi költőnek, akit az akkori költőfejedelem Babits Mihály a legnagyobbnak tartott a külhoni költőink között. Reményik Sándor a vers szerzője, és ahogy a táblánkon szerepel, 1924-ben írta ezt a versét, amely egy 20. századi embernek, keresztényé, igazi keresztényé válni akaró embernek a hitvallása a lelki szegénységről.
Hálát adok, hogy a világból olyan keveset ismerek. Hálát, hogy Párizst sose láttam, és nem vonzanak a tengerek. Hogy nem jártam a Rivierán, és járni már alig fogok. Hogy becsukódtak én előttem idejében a távolok. Ó, láttam így is, éltem így is. Így is kínlódtam eleget. A benyomások szerte vitték, és vissza nem hozták lelkemet. Ugye mit értem volna véle, ha még több darabra török, és előle milliónyi részlet födi el azt, ami örök. Egy kutat ástam önmagamba, titokzatos, komor kutat. Sötét vize pár rokon árnyat, s pár testvércsillagot mutat. Fölé akkora ég borul csak, amekkora tükrébe fér. Sok lelki nábob kincse nem kell cserébe szegénységemért. Testvércsillagot, rokon árnyat vágyom ringatva tartani. Nem kellenek új emberarcok, sem új világok partjai. Elég nehéz tükrözni úgy is tisztán, amit az ég mutat. S felásni, Isten tudja hányszor, a mindig beomló kutat. Erdély ege, parányi égbolt, tündöklő testvércsillagok, szegénységem kútperemére ragyogva ráhajoljatok. Akármerre futnék el innen, nap áldozat, nap támadat nem látna mást, mint csügget szárnyú halálos fáradtságomat. Új világok üzenetével, Uram, ne kísérts engemet. Én láttam így is, éltem így is küszködtem eleget. A képek vadzivatarából a lelkemet már menteném. Besok minden záporozott rám, s milyen kevés lett az enyém. E kevesed, add átölelnem, és benne átfognom magam, s halálom elfelednem benne, s az életből mi hátra van. Hagyd haldokló lángokba kapni kék hegyeink lélegzetét, s hagyd látnom egy harangvirágban, szent szegénységben, gazdagságban a mindenségnek végzetét.
A pünkösdi csoda után következett a Sánta meggyógyítása Jeruzsálemben, és ezután az az üldözés, amely kiindult az apostolokkal szemben, és amelynek az egyes állomásait a mai előadáson szeretnénk átvenni, elsősorban a Cselekedetek 4. és 5. fejezete alapján, de tulajdonképpen ezek a börtönbe vettetések később is folytatódnak, sőt igazán a 6. 7. fejezetben István megkövezésével, a 12. fejezetben Jakabnak, a másik mártír apostolnak a halálával folytatódnak. A 12. fejezet elején Péter ismét börtönbe kerül, erről olvashatunk, de az egész apostolok cselekedeteit végig szegélyezik ezek a börtön beszámolók, hiszen a 16. fejezet 22. és 40. verse között Pál apostol Filippi börtönbeli fogságát is leírja Lukács, a könyvnek a szerzője. Tehát látjuk azt, hogy a kora kereszténység hatalmas támadásoknak volt kitéve, a támadások természetét, a keresztények magatartását szeretnénk megvizsgálni, és azt, hogy vajon előfordulhatnak még ilyen események földünk történetében. A 4. fejezetben, ahogy említettem, olvasnám először az első 12 verset, amelyben szót szól Lukács arról, hogy hogyan is kezdődtek ezek az üldözések. Míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk vetették kezüket, és vetették őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek, és lőn a férfiak száma mintegy 5000. Lőn pedig, hogy másnapra egybegyűltek azoknak fejei, vénei és az írástudói Jeruzsálembe, és Annás a főpap, és Kajafás, és János, és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek voltak. És mikor őket a középre állították, tudakozták, micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. Akkor Péter Szentlélekkel megtelve mondta nékik, népnek fejedelmei és Izraelnek vénei, ha e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jótétemény felől hallgattattunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra minnyájatoknak és az egész Izrael népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal áll ez ti előttetek épségben. Ez a ma kő, melyet a ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak. Meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk között mondván, mit cselekedjünk ez emberekkel, mert hogy nyilvánvaló lőn általuk mindazoknak, akik Jeruzsálemben laktak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket megparancsolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondták nékik, vajon igaz dologé Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg, mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén elbocsátották őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítették az Istent azért, ami történt. Mert több volt 40 esztendősnél az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája lett. Felolvastam még egy kicsit tovább is ezt a részletet, mert nagyon tanulságos így egyvégtében látnunk, hogy mi is történt. Tehát az apostolokat előveszik, megfenyegetik, ne beszéljenek, ne szóljanak, nem közönséges fenyegetéseket mondanak nekik, de egyben ugye csodálkoznak, hogy egyszerű emberek, tanulatlan emberek, hát honnan van bennük ilyen erő? Hogyan tudják így fejtegetni az írásokat? Megint csak felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy itt közben, miközben Péternek a beszédét olvastam, ő maga is utalt arra, hogy megint csak az Ószövetségnek egy proféciájára hivatkozik. A híres kőről vagy kőszikláról szóló proféciára. A kő, amit az építők megvetettek, tehát odébb dobtak, nem kellett, túl nagy volt, az a kő lett a szegletnek feje. Ugye ez a profécia Ézsaiás könyve 28. fejezetében, a 118. Zsoltárban és más helyeken is előfordul, például a Dániel könyve 2. fejezetében. Visszaidézi aztán a fél Biblia Péter apostol első levele, 2. level 9. versében, más helyeken is, maga Jézus is önmagára alkalmazva visszaidézte ezt a kőnek, a kősziklának a jelképét. Máté evangélium a 21. fejezetében, ugye a 42. és 44. versek között. Ugye Krisztus a kőszikla, akire épül az egyház. Krisztus az alap, akire épül az egyház. És Péter ezt idézte fel a zsidóknak, akik ott álltak Annással, Kajafással az élükön, és hát nagyon jól ismerték az Ószövetség írásokat. Megint kivéthetetlenné tették az evangéliumot. Nem is tudtak rá mit felelni. Nem csak az érvelésük volt értelmes és ügyes, hanem a stílusuk is. Ugye, ami a Bibliában mindig összefor, az igazság és az igazság képviselete. A szintiszta logika, és az a kedves mód, az a kedves modor, ahogy az apostolok átadták a szót ezeknek a főembereknek, hogy ítéljétek meg ti, hát hallgathatunk, ha valamit Istentől megtanultunk és megtudtunk. Ezt ítéljétek meg ti, hogy rátok kell hallgatnunk, vagy pedig Istenre kell hallgatnunk. Többször elő fog fordulni ez az apostolok cselekedeteiben, az apostolok többször fogják ezt mondani a zsidó vezetőknek, hogy hát ti magatok ítéljétek meg, hogy Istenre kell inkább hallgatni, vagy emberekre kell inkább hallgatni. Azt látjuk ennél a leírásnál, hogy itt még a zsidók vezetői beérték a fenyegetéssel. Itt még nem volt súlyosabb dolog, nem vetették őket hosszabb ideig börtönbe, nem fenyegetőztek halállal, beérték a fenyegetéssel, elbocsátották őket, és úgy gondolták, hogy az erőteljes fellépés majd meghozza az eredményt. Természetesen rosszul számítottak, de itt is valamire hadd hívjam fel a figyelmet. Következő részben a 4. fejezet 23. és 31. versei között olvashatunk arról, hogy az apostolok nem bízták el magukat. Ők, amikor hazamentek, amikor így kiszabadultak a zsidó vallási vezető kezéből, akkor összegyűltek, és imádságra gyűltek össze. Ez az imádság a Bibliának egyik leghíresebb imádsága. Itt található a 4. fejezet 23. és 31. versei között, és ahogy jeleztem a táblán, ebből az imádságból két nagy következtetés is adódik. Mielőtt felolvasnám ezt az imádságot, hadd hívjam föl előre a kedves hallgatók figyelmét, hogy úgy tudjunk figyelni már eleve az imádságra. Az egyik nagy következtetés, hogy az apostolok hogyan is imádkoztak. Ugye a kereszténység történetében mind a mai napig érzékeny kérdés például az imaformulák, az imák, az egyéni, de főleg a közösségi imák használata. Én is írtam erről egy kis könyvet a legnagyobb kérések címmel, amelynek az alcíme Jézus Krisztus és a mi atyánk. Idézzem ennek a könyvnek az előszavában Luther Mártont, aki azt mondta, hogy a középkorban annyira elfajult az ima a kereszténységen belül, hogy szinte a templomi közös ima, így mondja Luther ezzel a szóval, bömbölésé vált. Ugye gépiessé vált. Bevezette a középkori egyház, hogy hangosan elrecitálnak, elismételnek egy imát, ez a mi atyánk, teljesen idegen a Bibliától. A Bibliában az apostolok cselekedeteiben sehol nem olvasunk arról, hogy valami gépies imamondással járultak volna Isten elé. A gépies ima, ezt maga Krisztus is mondta Máté 6. fejezetében, a pogány vallásoknak a sajátossága. Ugye a pogány vallásoknak az a sajátosságuk, hogy mennél többet mond az ember, mennél többet ismétel valamit, ugye a mantrázástól, az indiai mantrázástól, egészen a középkori kultuszokig, amelyekbe bejött a pogányság, ugye az emberek azt gondolják, hogy mennél többet ismételnek, annál hathatósabb egy ima. A Biblia nem ezt tanítja az imáról. Jézus eleve mondta is, hogy a mi atyánk nem közösségi ima, hiszen így vezette be Jézus a mi atyánkot, hogy te, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon néz, majd megfizet néked nyilván. Jézus az egyéni ima mintájául mondta el a mi atyánkot, és egyáltalán nem azért, hogy gépiesen ismételjék azt az emberek, hanem azért, hogy annak a gondolati szerkezete legyen ott az ember előtt, a hála, a köszönet, és azok a kérések, amelyek valóban fontos kérések. Nem véletlenül 6 kérés van a mi atyánkban, és az a 6 kérés ugyanolyan, mint a 10 parancsolatban a 10 parancsolat, hogy a 10 parancsolatból nem maradt ki semmi emberi törvény, a 6 kérésből nem maradt ki semmilyen fontos kérés, ami az emberi életben nagy kérés lehet. Ez az egyik tanulság. Majd mindjárt felolvasom ezt az imát, rövid ima, megrendítő ima. A másik következmény ebből, és azért írtam ide a Római Levél 8. fejezet 28. versétől a 11. fejezet végéig terjedő szakasz, mert ebben az imában van egy döbbenetes mondat, amit ha valaki megért, akkor megérti tulajdonképpen a Bibliának egyik legtöbbet vitatott kérdését, és ez a predesztináció kérdése. Ugye a predesztináció kérdése az, amit a kereszténységen belül a 16. századig, sőt a 17. századig a legtöbbet vitattak, még akkor sem tisztázódott ki, csak a 19. század nagy reform mozgalmaival tisztázódott ki a predesztináció kérdése, vagyis az, hogy hogyan is érvényesül egyúttal az Isten előrelátása és az ember szabadsága. Ezt a történetben mindig vagy az egyik oldalra sarkították, vagy a másikra. Vagy azt mondták, hogy az Isten előre lát, és eleve elrendel mindent, és semmit nem tudunk tenni, mert az Isten mindent előre elintézett, ami óriási hiba is a Bibliától megint csak idegen eszme. Vagy a másik oldalra, a másik végletbe csapódtak, hogy az Isten ugyan bölcs és tökéletes lény, de hát az ember annyira szabad, hogy az ember minden pillanatban meghozott döntéseit és azok következményeit, hát maga az Isten sem tudja teljesen uralni és felügyelet alatt tartani. Ez ugye a híres Babits versnek a mondandója is, hogy nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, stán ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Ugye ez a Babits elbocsátott vad című verse, amelyben tagad mindenféle előrelátást és isteni gondviselést, mondván, hogy az ember annyira szabad, hogy ez a szabadság, ez, hogy úgy mondjam, az Isten bölcsességét vagy előrelátását is felülmúlja. Nos, hát ebben az imában fogunk találkozni egyetlen egy mondattal, hogy ezek az egyszerű galileai halászemberek mennyire mélyen megértették, hogy az Istennél az előrelátás és az embereknél a szabadság hogy függ össze. Ez egy olyan ihletett mély ima, ami mutatja az apostoloknak az egyre elmélyülő lelki életét, szellemiekben is egyre magasabbra jutó állapotát, és mutatja azt, hogy az őskereszténységben semmiféle elbizakodottság nem volt, semmiféle büszkeség nem kapott lábra. Amikor ők megszabadultak a zsidó kezéből, nem engedtek utat a kísértésnek, hogy most fennhéjázzanak, vagy az elnyert csodákkal visszaéljenek, hanem ugyanolyan alázatosak voltak, mint azelőtt voltak. Szeretném felolvasni az imát, amely a negyedik fejezetben a következőképpen hangzik. Olvasom az előző verset is, 23. verstől. Mikor pedig elbocsátattak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondták. És most jön az ima. Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot, aki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt mondottad. Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a Te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a Te kezed és a Te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet. A Te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a Te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. Kedves hallgatók, rövid ima, de fölvethető a kérdés, hogy ma elhangozhatna egy ilyen ima egy keresztény közösségben. Milyen keresztény közösségnek kellene lenni annak, ahol ma egy ima elhangozhatna? Ilyen ima, ez az ima, ehhez hasonló ima elhangozhatna. Ugye az ima elején az apostolok meghajtják magukat Isten, milyen Isten előtt? Aki teremtette az eget és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Sajnos ugye a mai kereszténységből az utóbbi 100-150 év bizonyos ideológiai, eszmei egyezkedései folytán teljesen kivesző félben van a teremtő Istennek a tisztelete. Annak az Istennek, aki 6 napon át teremtett, a 7. napon megnyugodott, és megáldotta a 7. napot, hogy példát adjon az embereknek, hogy hogy éljenek. Annak az Istennek, aki meg tudott volna teremteni egy szempillantás alatt is, meg tudott volna 15 milliárd év alatt is, ahogy ma az evolucionisták mondják, de hát vannak keresztény evolucionisták is, és az evolúció teljes szélességgel betört a keresztény közösségekbe. Az apostolok olyan Istenben hittek, aki személyes teremtő, fenntartó, gondviselő Isten, és akinek a bölcsessége elegendő ahhoz, hogy a Föld összes rossz dolga se tudjon kifogni rajta. Ez az Isten látja előre, hogy az emberek mit akarnak tenni, minden embernek tiszteletben tartja a szabadságát. Azt mondják itt az apostolok, hogy egybegyűltek, mindenki azt tett, amit akart, Heródes, Poncius Pilátus, a népek, az Izrael véneivel. Mindenki úgy gondolja, hogy ő alakítja a történelmet. Ugye úgy gondolták, mint ma is az emberiség, hogy hát mi alakítjuk a történelmet, a mi kezünkben van a történelemnek a menete. Balga emberi felfogás. Amikor az emberek úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és csak azt tették meg, amit az Isten az ő kezével és tanácsával előre elvégezett, hogy megtörténjenek. Tehát az Isten szabadon hagy mindenkit, mindenki gondolkodhat, dönthet, cselekedhet, de az Isten azt is látja előre, hogy mi következik ebből, abból, amabból a gondolkodásból, döntésből, cselekedetből. És az Isten jóra tud fordítani rossz dolgokat, és a jó úton levőket, akiket hatalmas támadások érnek, meg tud oltalmazni. Tehát az Istennek a gondviselése, az előrelátása tulajdonképpen garancia arra, hogy minden ember szabadon dönthessen, választhasson, és senki ember nem veszhet el amiatt, mert a körülmények nehezek, vagy mert az Isten elfelejtkezett volna róla. Isten senkiről nem felejtkezik el, mindenki számára biztosítja azt, hogy a saját döntése alakítsa olyanná az életét, amilyenné ő szeretné formálni. És itt szeretnék rámutatni egy nagyon szomorú dologra, ami lezárja tulajdonképpen ezt a részt, hogy a külső támadásokkal párhuzamosan a kereszténységen belül megjelentek a belső viszályok, sőt a hatalmas nagy belső bűnök. Erről a mai alkalommal nem beszélünk, a következő előadásra tettük rá a keresztény, korakereszténység történetének arcképeit. Az első arckép lesz, 2 hét múlva majd Ananiás és Zafira története. 2 halál következik be, 2 istenítélet rögtön a korakeresztény gyülekezetben, a kapzsiság, a pénzhajhászás miatt. Megdöbbentő azért a világ történelme, mert a legnagyobb isteni csodák után, a pünkösd után, Sánta gyógyítása után, csodálatos szabadulás után, a kereszténység sorain belül már is látjuk, hogy belül is dolgozik a gonosz. Ananiás és Zafira olyan cselekedetre ad példát, olyan fösvénységre, olyan hazudozásra, amit Isten nem tűrhetett el. Péter apostol jelenti ki az Isten ítéletet, és mind a ketten ott, miután hazudnak ő előtte is, holtan rogynak össze az apostolok közösségében. Érdemes elgondolni, hogy a kereszténység hatalmas, nagy külső és belső szorítások között indult el, és ehhez is van egy vers, mert egy magyar költő, egy századelei magyar költő az Emberi hitvallás című versében éppen erre utalt, hogy miben lehet hinni, miben lehet reménykedni, és a versnek a csattanója az, amit Pál apostol majd később így mond ki az első Timóteusi levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Pénz utáni sóvárgás. Mondom, megdöbbentő, hogy egy tiszta mozgalom, egy igazi őskereszténység falain belül már rögtön a kezdetén olyasmit tapasztalunk, ami később aztán sajnos a kereszténység történelmének mind a mai napig egyik rákfenéje, az iszonyatos pénz utáni, és ami ezzel egyenlő hatalom utáni sóvárgás, amit persze itt Isten csírájában elfojtott, az apostolok csírájában elfojtottak, de ami később sajnos a történelemben végzetessé vált a kereszténység 4., 5., 6. századbeli eltorzulásának az idején. Úgy gondolom, hogy a magyar költő verse nagyon mélyen ragadja meg ezt a kérdést, az utolsó pillanatig feszültségben tartva az olvasót, hogy mihez ne adjon az ember főhajtást, mihez ne ragaszkodjék az ember, ami tönkre teheti az életét.
Juhász Gyula, emberi hitvallás. Hiszem, hogy járt e földön egy szomorú, magányos galileai férfi, ki 33 évvel többet tudott, mint minden Cézár, poéta, mágus, s szelíd szava erősebb, mint minden büszke kételj. Hiszem, hogy az igéje túléli dómok ormát, az aranykupolákat, a mágiát és a kardot. Hiszem, ha sohasem jő, mit hirdetett az ország, hogy az az út, igazság, melyen ő égbe tartott. Remélem, hogy e földön, mely völgye síralomnak, s csillag a küzdelemnek, a dúvadak helyébe szelídebb népek állnak, s rózsásabb lesz a holnap, és nem lesz a bitófán mártír halott a béke. Remélem, hogy a munkás megkapja méltó bérét, és nem lehet henyélni bíborban és sejemben, s a paloták alatt nem támolyog az éhség, s ebek 30-án nem tengődik a szellem. Szeretem a világnak minden gyönyörűségét, és minden bánatát, a napot és esőt, a márciusi zsongást, a decemberi békét, a kelő csillagot és a lepihenőt. Szeretem kisfiúk és lányok forradalmát, iskolák udvarán, s a dérvert öregeknek bús topogásait, sírok örök nyugalmát. Csak Mammon, gyilkosunk, csak téged nem szeretlek.
Igen, a Mammon, a gyilkos itt is betette a lábát, de a történet e közjáték után, tehát az Ananiás és Zafira közjáték után az 5. fejezetben azzal folytatódik, hogy az apostolok miután hasonló bátorsággal szólták az evangéliumot, most már nem fenyegetésekkel találkoztak, hanem nyílt erőszakkal. És ez az előadásunk döntő témája, amihez megérkeztünk most. Mi történt az apostolokkal akkor, amikor letartóztatták őket, börtönbe vetették őket, és meglebegtették előttük a halál rémét is? Honnan indult ki ez a kegyetlen üldözés? Miért lettek a zsidó vallási vezetők ennyire kegyetlenek? Az 5. fejezet 17. versétől néhány sort olvasok. De felkelvén a főpap, és mind akik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, beteltek irigységgel, és rávetették kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe tették őket. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlöc ajtaját, és kihozván őket mondta, menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek minden beszédét. Kedves hallgatók, a mostani pillanattól fogva az apostolok sokszor találják magukat a börtönben. Csak néhány szót hadd szóljak erről a dologról, mert mi olyan természetesnek vesszük, hogy börtön, meg hát börtön élet. Én is voltam néhány börtönben Magyarországon, például Márianosztrán is tartottam előadást, aztán Aszódon, Kalocsán, Szegeden. Iszonyatos a börtön. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen az emberiség miért találta ki a börtönt. A Biblia ugyanis a maga jogi és igazságszolgáltatási rendszerében teljesen nélkülözi a börtönt. Ha valaki elolvassa az Ószövetséget, ott azt látja, hogy börtön nem volt. Isten nem mondta azt a zsidóknak, hogy építsenek börtönöket. Az igazságszolgáltatás rendkívül egyszerű alapzatokon nyugodott, ilyen egyszerűeken például, hogy törvények voltak, igazságos jó törvények, a törvényekkel párosuló pedagógia, amely nevelte az embereket arra, hogy a másik ember életét, vagyontárgyait tiszteljék. Tehát még egyszer, törvények és jó nevelés, ez volt az első pillér. Az igazságszolgáltatás másik pillére az volt, hogy tisztességes bírói rendszert vezettek be. Nem kellett ügyész meg ügyvéd, csak bíró kellett. És tulajdonképpen az ószövetségi büntető igazságszolgáltatásnak a harmadik pillér volt a legérzékenyebb alapja, és ez pedig a tanúság rendszere volt. Ahhoz, hogy egy embert kihallgassanak, hogy bírósági tárgyalás legyen, ahhoz kellett 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomása. Az egész országot, az egész népet ezzel a 3 pillérrel, a Biblia szerint 1500 éven keresztül, ugye a zsidó nép története 1500 év az Ószövetségben, el lehetett vezetni, és minden ókori népnél tisztább és világosabb volt a zsidók jogrendje. Miért? Azért, mert a törvények és a velük párosuló pedagógia rászoktatta az embereket egy bizonyos fajta gondolkodásra. Például ilyen gondolkodásra, amit Isten adott a mózesi törvényekbe, hogyha valaki ellopott valakitől valamit, a törvények pontosan előírták, hogy ha a lopás kicsi volt, vagy nem is lopás volt, nem adta vissza időre a kölcsönként tárgyat, vagy állatot szomszédnak, vagy barátnak, akkor miután visszaadta 20%-kal kellett megtoldania, mint egy a kárát csillapítani az illetőnek. De ha elvette, elorozta, akkor nem 20%-ot kellett neki még plusz fizetnie, hanem 400%-ot. Na már most ezzel mindenki elgondolkozhatott, kicsi gyermekkorától fogva idős koráig, mint hogy ma ilyen gondolkozási feladványt nem adnak nagyon demokratikus államaink ugye az embereknek, hogy tessék csak elgondolni, ellopsz egy autót, jó, tied lehet az autó, de ha letartóztatunk, akkor 4 autónyi árat fizessél ki. Ugye lenne mind gondolkozni. Lenne miért küzdeni és dolgozni pár évig vagy évtizedig, hogy ki tudják fizetni azt a bizonyos dolgot. Nem is beszélve ugye a halálbüntetésről. Ugye a halálbüntetés Izraelben természetes volt, méghozzá 3 esetben is. Az egyik eset az volt, amikor valaki megölt egy másik ember, durván és keresetlenül. A második eset az volt, amikor halálbüntetéssel sújtották a vétkezőt, de erre a történeti feljegyzéseinkben nincsen példa, hogy ezt valaki is elkövette volna a zsidó között, ha valaki megütötte az apját vagy az anyját. Senki nem ütötte meg az apját és az anyját. Senki nem, és aztán most nem mondanám el azokat a variációkat, amelyeket látunk a mostani világban, senki nem csinált ezt, azt, amazt a szüleivel, ezért halálbüntetés járt. A harmadik eset pedig a 2-3 tanú egybehangzó vallomása nyomán a házasság törésért járt, amikor valaki durván megszegve a házassági törvényeket, becsapta az élete párját, megcsalta, elhagyta, tönkretette a családot, tönkretette. Ez volt az a 3 eset, mondom, gyerekkortól fogva nevelték az embereket arra, hogy hát ilyeneket ne csináljatok, hát nem azért vagytok, hogy gyilkoljatok és lopjatok. Ezért a zsidóknál nem kellett börtön. A törvények, a bírói rendszer, a tanúskodás elvégezte azt, amit el kellett végezni. Börtönöket akkor építettek, amikor jött a megszálló római hatalom, vagy amikor az apostoli kereszténység terjedt és a görög-római világba tértek át, ott hát voltak börtönök. Nyilvánvaló, hogy a sadduceusok és a farizeusok, ezek a római mintára kikalapált hatalmi emberek, akik ebben az időben uralkodtak, már építettek börtönt. Egyrészt tehát erről szerettem volna megemlékezni, hogy ez nem is olyan egyszerű a Bibliában, hogy börtön, mert hogyha valaki elkezdi lapozni az Ószövetséget, sehol börtönnel nem találkozik. Milyen jó világ volt, nem kellett börtön. Egyszer nekem Mária Nosztrán azt mondta egy százados, nézze, én 25 éve a pályán dolgozom. Én a magyar börtönökből megjavult embert kimenni nem láttam. Szóval lehet, hogy egy-kettő ilyen van, csak azt látom, hogy mindenki kívánkozik vissza, elvégre itt meleg van, főtételt is kapnak, némi munkát is lehet nekik adni. Én még azt nem láttam, hogy az emberek a börtönben megjavuljanak, azt viszont láttam, hogy a börtönben alakoskodnak, még a nehéz körülmények között is kiátszák a másik embert, és még nagyobb gonoszságukat tervelnek, hát borzalmas ez a börtön. Ennyit a börtönről. De hadd szóljak egy másik dologról is. Miért vetették őket börtönbe? Egy érdekes kifejezés van itt a 17. versben. Fölkelvén a főpap és mind akik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, beteltek irigységgel. Hát a börtönnél is rosszabb dolgot említ most a Szentírás, és fel is írtam a másik táblára, hogy valaki ezt fel tudja jegyezni, és otthon utána tudjon nézni ennek. A Biblia szerint az emberi világban a legfélelmetesebb dolog az irigység. És ez annyira félelmetes dolog, és annyira szinte kivéthetetlen dolog, ugye, mert az irigység nem látszik. Az nem olyan, mint a bosszúállás, az nem olyan, mint a tolvajlás. Az irigység nem, a megfoghatatlan dolog. De az irigység annyira mélyen dolgozik az emberi világban, nem véletlenül, hogy a 10 parancsolat is, amikor már minden parancsolaton átmegy, az utolsó 10. parancsolatban vetít a legmélyebbre az emberi lélekben, hogy mi van ott az emberi lélek mélyén, azt mondja például Bölcs Salamon a példabeszél könyvében, hogy borzalmas a harag is, meg borzalmas a búsulás is, azokban is borzalmas jelenségek vannak, de kiállhat meg az irigység előtt. Azt mondja, az irigység a csontok rothadása. Az irigység rothasztja meg az emberi személyiséget. Az irigység kikezdés belül kezd dolgozni alattomosan. Sokszor még az ember is mentegelt, hogy én irigy. Hát én nem vagyok irigy. csak belül már úgy rágja magát, és úgy néz az emberekre, és úgy hasonlítgatja magát, és félti a hatalmát, mint itt ezek a vallási vezetők, féltették azt, hogy mi lenne, ha nem őket követnék az emberek, beteltek irigységgel. Hogy mondja a prédikátor 4.4-ben Salamon? Én azt láttam e földön, hogy az ember minden cselekedetét a másikkal szemben való irigységből teszi. Az emberi cselekedetek legmélyén mindig ott van a versengés, rivalizálás, másiknak a legyőzése, fölénybe kerülés, szóval az irigység. Ezért mondja Jakab 4.5-ben a Szentírás, azt hiszitek, hogy véletlenül mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek? Szóval az emberi életben a legfájdalmasabb bűn az irigység. A legmegfoghatatlanabb, legátláthatatlanabb. Maga a Biblia azt mondja, hogy a bűn is tulajdonképpen itt kezdődött. Egy ravasz megnyilvánulásnál egy angyal fejedelem megirigyelte azt, hogy az Isten az Isten. Igazi sátáni lelkület lappang az irigységben, de lappang. Nem tör ki, folytott az égése, nem hatalmas tűz, hanem ott emészti belül az ember. Nagyon sok ember, hogy úgy mondjam, az életében nem lesz gyilkos, vagy nem lesz haramia, de az életét tönkre teszi az a belső emésztődés. Mindig másokhoz hasonlítanak az emberek. Mindig lerombolják a kerítést, hogy nagyobbat építsenek, eladják a kocsit, hogy újat vegyenek. Mondja, kedves gyógyszerész rokonom egy szigetközi faluban, megkérdeztem, amikor betöltötte a 90. életévét, hogy az élete summájának mit tart. Azt mondja, ezt. Hát az emberek állandóan irigykednek. Hát másra láttam 90 évem alatt, mint mindenki irigykedik a másikra. Nem mutatja persze, meg nagyon jól megmagyarázza. Tehát ott van, hogy ezért élsz, hogy a másik fölébe kerekedjél. Egy közönséges emberi vétek a vallás égisze alatt, a vallás leple alatt aztán még félelmetesebb. A vallási irigység, amikor emberek azt nézik, hogy hát a másik embernek hitelesebb a szava. Az apostolok úgy beszéltek Istenről, hogy a farizeusok és saduceusok sohase. És ezért az emberek, az egyszerű emberek kezdték az apostolokat hallgatni, kezdték őket követni, ezek meg beteltek irigységgel, tömlöcbe vetették őket. Na azért, hogy mennyire hatalmas nagy ez a téma, még felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen Jézust is az irigység feszítette meg. Mit mond Pilátus a Máté 27.18 párhuzamos már 15.10-ben? Pilátus nagyon jól tudta, hogy a főpapok irigykedtek rá. Ezért csinálják ezt az egész borzalmas kihallgatást és minden mást. És az apostolok cselekedeteiben is itt felírtam 4 igét, ami vezérfonalként mutatja, hogy a kereszténység kezdeti idejében azért nyilvánult meg olyan rettenetes dű és gyűlölet a keresztényekkel szemben. Nem azért, mert ők a társadalom felforgató emberei voltak, dehogy is. De nem azért, mert rossz emberek voltak, dehogy is. Hát jámbor és nyugodt emberek voltak. Hanem azért, mert látták a zsidó vallási vezetők, hogy ezek az emberek hitelesen tudnak beszélni. Ezek megélték az Istennel való kapcsolatukat, ezek hisznek, ezek meggyőződésből szólnak, ezek nem retorikából és ékes szólásból altatják el az embereket kenetteljes szólamokkal, hanem világosan, egyértelműen mondják azt, amit az Isten tanít. Apostolok cselekedetei 5.17, 7.9, 13, 45, 17.5. Olvassuk majd otthon el ezeket a verseket, azért írom a táblára, és a vonal alatt még egy sorba leírtam az apostoli levelekből azokat a felhívásokat, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egy igazi keresztény közösségen belül is ott lappang, támadásra készen az irigység. Ezért kell igazán, tökéletesen betölteni a 10 parancsolatot, maradéktalanul. Ezért mondja Jakab apostol, hogyha valaki mind a 9-et betölti, de egyben vétkes, hát akkor mind a többi 9, összesen a 10 is romba dől. Mert önmagában az, hogy nem ölünk, vagy nem lopunk, vagy nem szólunk hamis tanú bizonyságot másokkal szemben, de az életünk nem az az élet, amilyennek lenni kellene, hanem egy vetekedő, versengő, irigykedő élet. Ez megmételyezi a keresztény bizonságtevést. Erről beszél Róma 13.13, 2 Korintus 12.20, Galata 5.21, Filippi 1.15, 1 Timóteus 6.4, és erről beszél már az Ószövetségben is a híres Zsoltár, amit itt is ajánlhatnék mindenkinek, már többször ajánlottam ezt a 37. Zsoltár, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál az elvetemült emberekre. Tehát nem csak az az összehasonlítás rossz, amikor jó példához hasonlítunk irigységgel, de az az összehasonlítás is rossz, amikor azt mondjuk, hogy hát, ha ilyen emberek vannak, meg ezt megengedik az emberek, hát akkor ezt én is meg fogom engedni magamnak. Szóval ne irigykedjél, ne bosszankodjál az elvetemültekre és a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, a kereszténység történetét végigkíséri az, hogy a keresztényeket mindig is ilyen irigy, tehetetlen gyűlölködéssel gyűlölték. Jelent meg az ókeresztény írók 15. köteteként Küprianus vagy Ciprianus, Szent Ciprianus művei. Ugye a Szent István Társulat kiadja az ókeresztény írókat. Ciprián a II.-III. században élt ókori egyházatja volt, és ebben a kötetében több tanulmánya található, egyik szól például az irigységről. Hallgassunk bele, hogy mit mond róla.
Sokkal kisebb baj, nem olyan nagy veszély, ha tagjaitokat kard sebzi meg. Könnyebb a gyógyítás ott, ahol a seb látható. Azt a megfelelő orvosság adagolásával jól ki lehet kezelni. A féltékenység által ejtett sebek azonban mélyek és láthatatlanok, és azok lelki ismeretük mélyére zárják a sebet vakfájdalmukban. Ha irigy vagy, rosszindulatú vagy, légy bárki, lásd, mennyire ingerült és gonosz álnok voltál azokkal szemben, akiket gyűlöltél. Semminek nem vagy nagyobb ellensége, mint a saját üdvösségednek. Legyen bárki az, akit féltékenységeddel üldözöl, az megszökhet előled és elkerülhet téged, te azonban nem menekülhetsz önmagad elől. Légy bárhol, ellenséged veled lesz. A kebletben van, az ártalom belülre van zárva, lerázhatatlan láncok köteléke tart fogva és megkötözve. Fogoly vagy, akin a féltékenység az Úr, nincs számodra vigasz. Tartós bűn az Isten által kegyelt ember üldözése, a szerencsés ember gyűlölése orvosolhatatlan baj.
Nagyon érdekes, hogy miután az apostolok újra kiszabadulnak, aztán újra rájuk vetik a kezüket a zsidó vallási vezetők, már-már ott tartunk a kezdet kezdetén, hogy végzetesre fordul a dolog, és így gyilkosságok fognak előfordulni. Ugye a kereszténység történelmében nagyon sokszor megesett dolog ez, majd a vetítésnél látunk egy kis sorozatnak a bemutatását, hogy hányszor és hányszor jutottak a keresztények abba a helyzetbe, hogy az életükkel kellett fizetni a hitükért, a saját, vagy az egyébként magukat vallásosnak mondó emberek részéről. De egy érdekes közbevetés, mondhatnánk így is, egy megdöbbentő csoda menti meg a keresztényeket. Letartóztatják őket, szabadulnak, újra letartóztatják őket, kihallgatják őket, el akarják most már ítélni őket, amikor ebben a magas tanácsban, ebben a zsidó főtanácsban, amelyről kiküldik őket, hogy megbeszélhessék a dolgot, feláll egy ember, egy köztiszteletben álló ember, akire egyébként Pál apostol is később majd utalás lesz, hogy ő is az ő lábainál tanult. Feláll ez az ember, igen, érdemes megjegyezni a nevét is, felírtam a táblára, ez a Gamáliel, és ez a Gamáliel egy tenyeres, talpas, nagyon egyszerű logikával felépített beszédet mond, amelyet az 5. fejezet 34. versétől így olvashatunk. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat, és mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni, Mert ez időnek előtte felkelt Teudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott, ő megöletett, és minnyájan, akik csak követték őt, elosztottak, és semmivé lettek. Ezután felkelt a Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszóradtak. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedtek azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megverettetvén megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsátották őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni a Jézust, a Krisztust. Kedves hallgatók, valóban milyen egyszerű tanács volt, amit ez a Gamáliel mondott, azt mondta. Hát ha emberektől van valami, akkor minek ellene úgy küzdeni? Az úgyis magától majd szét fog oszolni. Ma is törvényszerűség. Az emberek kitalálnak sok minden dolgot, nagy csinnadrattával kihirdetik, hogy ez lesz, ez a csoportosulás, vagy közösség ezt akarja csinálni, nagy felhajtás. Ha nem is egy-két év, de egy-két évtized után már senki sem fogja tudni, hogy kikről is volt szó. Nem kell ez ellen hadakozni, főleg pedig nem a jog és a karhatalom eszközeivel, amit hát most is tapasztalunk Magyarországon. Kell vallási közösségek ellen joggal és karhatalommal fellépni. Inkább eszmeileg kellene fellépni, el kellene mondani, vagy utat kellene nyitni olyan embereknek, akik el tudják mondani, hogy ez magát vallási közösségnek tartja, Bibliára hivatkozik, de ezért és emezért nem állja meg a helyét a tanítása, mert a Bibliát kisarkítja, egyoldalúlag magyarázza, vagy úgyse. Ez szellemi kérdés, egy értelmi kérdés, ez, hogy mondjam, párbeszéd kérdése, felszólalás kérdése. Jogot és karhatalmat ebbe belekeverni, hogy mondjam, csak ahhoz fog vezetni, hogy az egyébként torz közösség még inkább megerősödik. Ez mindig szabályszerűség, amit támadnak, jobban összeszedi magát, még inkább megerősödik. De ami az Istentől van. Ami az Istentől van, azt vagy elhallgathatják, vagy nem is támadnak ellene, vagy támadnak ellene, úgyse tudnak rajta segíteni, úgyse tudják eltiporni. Gamáliel nagyon világos tanácsot mondott. Nehogy hadakozzatok, hát ha Istentől van ez a dolog. Ezek az emberek hirdetik Jézus Krisztust, hát ha valóban Istentől van ez a dolog, akkor ti úgyse tudtok velük csinálni semmit sem pedig ez ellen az eszme ellen hadakozni. Milyen egyszerű tanács, és hadd tegyem hozzá, hogy vallási közösségben hangzott el, farizeusi főtanácsban, persze a főtanács nem csak vallási politikai közösség volt, a józan észnek és a gondos mérlegelésnek a szava az mindig világos utat tör, az apostolok is ennek köszönhették későbbi életüket, nyilván bizonyos részben, másfelől pedig az ország is ennek köszönhette a nyugalmát, mert ez bölcs tanács volt. Az apostolokkal szemben azonban nem érvényesítették tovább ezt a bölcs tanácsot. Ezt kérném szépen, hogy mindenki olvassa majd el a Szentírás következő fejezeteiben. Ezután jön már az a történet, amit szintén két hét múlva nagyítunk ki. Istvánt bírósági tárgyalás nélkül megkövezik, tehát agyonkövezik. Döbbenetes jogtalanság és vérmes akarat megnyilvánulása. Egy ember kivonszolnak Jeruzsálemen kívül, és mert keresztény diakonus megölik. Utána Jakabnak, az első apostoli nemzedék tagjának a megöléséről van szó, és ekkor a fejedelem Heródes vérszemet kap, látja, hogy az embereknek ez kell, ugye a tömegeknek a vér látványa az mindig nagyon kívánatos, középkorban is nem véletlenül rendeztek autódafékat, kerékbetöréseket, az inkvizíció mágiáit nem egy
zugolyában gyújtották meg, hanem nagy tízezres plénumok előtt. Hát a király látja, hogy ez kell a népnek, ezért Pétert újra letartóztatja, ismét börtönbe veti, de ez már egy későbbi fejezet, a 12. fejezet 3-tól a 24. verséig olvashatunk erről. Ezt is kérném szépen, hogy olvassuk el majd a vetítésben, erre még visszatérek. És aztán, ahogy mondtam, a börtön élmények, a börtön rajzok, a cselekedetek 16. fejezetében érnek véget. Igen ám, de hogy így végignézzünk ezen a történeten, óhatatlanul fel kell, hogy vessük ezt a kérdést. Nem csak az őskeresztényeket érték ilyen véres üldözések, hanem az egész kereszténység történelmében egy döbbenetes Biblia vers mind a mai napig teljesedik. Ez a 2 Timóteus 3.12. Ezt érdemes fejből is megjegyezni. 2 Timóteus 3.12, ez azt mondja, akik kegyesen, akik istenfélő módon akarnak élni a Jézus Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Egy döbbenetes Biblia vers. Valaki, aki magyarázta ezt a verset, azt mondta, hogy akkor nincsenek üldözések, amikor nincs igazi kereszténység. Amikor igazi kereszténység van, ez annyira só, ez annyira kovász, ez annyira világosság, hogy az irigység nem állhat meg előtte, neki támad. Sátán, a gonoszság fejedelme nem állhatja ki azt, hogy Krisztushoz hasonlítani akarnak emberek, hogy Krisztust akarják követni. Tehát ez az igevers mindvégig az, hogy akik istenfélő módon akarnak élni a Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Erről beszél a Jelenések könyve 2. fejezetének a szmirnai leve, az üldözések kereszténységét mutatja be tulajdonképpen előre. És azt a bátorítást mondja a 2. fejezet 10. és 11. verseiben, hogy légy hű, mint halálig. Ezért hangzik el ez a híres kijelentés a Bibliában. Légy hű, mint halálig, akár a halál vállalása árán is legyél hű, mert néked adom az életnek koronáját, és aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál árt, megölnek, de az igazi nagy veszély nem az első halál a Biblia szerint, hanem a második halál. A végleges elveszés. Az első halál az egy közbülső állapot, ami után ítélet jön, Isten mérlegén való megmérettetés. Ami igazán fájdalmas, az a végleges elköszönés az élettől, ez a második halál. Ezért mondja a Jelenések könyve 12. fejezet 11. verse is, hogy az igazi keresztények életüket sohasem kímélték, mind halálig nem kímélték. Nos hát, egy magyar költő végig tekintett ezen a folyamaton, ami az őskeresztényektől, a Waldenseken, Husz Jánoson át, a reformátorokon át, egészen a mai napokig tartott és tart, megáll a reformáció genfi emlékműve előtt. És nagyon provokatívan indul a vers, mert ismét hadd vessem fel a kérdést, amit előbb már felvetettem. Mit használt a kereszténység ügyének a mártíromság? Mit használt az évszázadok során az, hogy sok keresztény ragaszkodott a hitéhez, a meggyőződéséhez, és aztán megölték, és aztán az utódaik, a gyerekeik, unokáik talán túlozok, azt mondom, hogy talán már nevettek is az apákon meg a nagyapákon. Így kezdődik a vers. Mit használt? Mit használt az, hogy Luther, hogy Calvin, hogy Zwingli, hogy Farel, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a kereszténység az elf kérdése, meggyőződés kérdése, de ebből az elvből mindig gyakorlat is következik. A mai emberiség sem az elvek emberisége. A mai emberiség is a megalkuvásoknak, a kompromisszumoknak az emberisége. 1946-os a vers, tehát egy kicsit azért távolabban tőlünk, még fél lábbal egy olyan világban, ahol az elveket talán komolyabban vették, mint ma. És milyen érdekes, hogy a költő aztán viszi tovább a verset, és én úgy gondolom, hogy arra a meggyőződésre jut, és ez a versnek a végkicsengése, amire egyedül juthatunk, ha ezt a kérdést végig gondoljuk. Tudnék, ezt gondolja végig, mi lett volna, ha nem ragaszkodtak volna a meggyőződéshez? És hol tartana ma a világ, ha nem lettek volna emberek, akik ragaszkodnak a hitükhöz és meggyőződésükhöz, és hol tartana, milyen sötétségben járna a világ, ha ma nem lennének olyan emberek, akik ragaszkodnak a meggyőződéshez. Nem okvetlenül kell fanatizmust emlegetnünk akkor, amikor olyan emberekről beszélünk, akik ragaszkodnak a meggyőződésükhöz. Elvégre az emberi életnek az egyik legnagyobb, legfelemelőbb sajátossága, hogy megismerő, gondolkodó, értelmes lények vagyunk, és amit igazságnak gondolunk, arra az életünket is rá tudjuk tenni. Ha valaki meghazudtolja a felismeréseit, ha valaki hazudik a lelkiismeretének, vagy odébb dobja a meggyőződését, ugyan mitől lesz majd ember, vagy milyen példájú ember lesz belőle? Ezért nagy vers ez a vers, mert eljut tehát oda, hogy azt is gondoljuk végig, hogyha nem ragaszkodtak volna a meggyőződésükhöz, ma még állna-e a világ? Vagy milyen sötét Sodoma és Gomora lenne ma a világ, ha egyáltalán még bírná, hogy mondja Kálnoki László, hátaslovunk a föld, hogy embert hordjon a hátán. A költő néhány éve halott, a magyarságnak a 20. században nem csak nagy költője, hanem nagy néptribuna és zászlóvivője is volt. A Puszták népe alkotója, amely az egyik legnagyobb könyv, amit a 20. században írtak, de úgy gondolom, hogy nem csak prózaíróként, esszéistaként jelentős ő, hanem bizonyos nagy versei a magyar költészet első vonalába tartoznak. Így ez is.
Így és Gyula. A reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szobor sor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok, és Colin, és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam hát a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt. Feszesen, katonásan kilépvén, éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, és abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek, maguk is meredt kövek a napfénybe, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbe s öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot? Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom. Éppen, mert nékem is keserves. Álltatok égve az Úr igazától. Állt szemközt, épp oly tűzzel teli tábor. Aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett a fegyver s a láng. Hogy várja örök üdv a lelket, rángtak milliószám kínban a testek. Csatamezőn, bitófán, vérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a család könyv. Városok és falvak
hol újra emberhúst faltak a félvad zsoldosok. Eladdig, míg tűz a tűzzel nem állt egymással szemben, bűn a bűnnel. Eladdig, míg nem jött a győzelem, az idő. Okosan, türelmesen és némi humorral. A kétféle had és hit várai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falu s aranycifrázt a templom véntornyai még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szét. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dökhalál. Dovinyé dühe, Kolinj halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig, és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mi díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek. Maga a sátán győzött veletek. Balekok voltatok, mind, hátra arc, nincs jogotok egy lépés sem előre. Törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal símára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott eredmény? Egy betű! Egy már tréfának sem új buta betű, és az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok? Midőn? Feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez se volna, kondult bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra. És attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva bennem, a két ős ádás szó birokra, a mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt? És ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszme s világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, és ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép, oda vágja, hogy nem tehettem másképp, akkor ma hol vagyunk? Tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha, bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, és jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi, hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál? S hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe? hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a mágia nem riaszthatott vissza, sem a gája, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füst vetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot, előre, és ők vállalták e sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.
Igen, az Isten sem tudhatta másképp, mert a Biblia szerint Isten erőt adott azoknak az embereknek, akik külsőleg borzalmas halállal haltak meg. Így kezdődött a kereszténység története. István meghalt, Jakabot megölték, aztán Péter apostolt is felfeszítették, Pál apostolt lefejezték, Jánost a forró olajjal teli üstbe dobták, és erre mondta Tertullianus, a keresztények vére mégis magvetés lett. A példa, a kitartás, a hit nem volt semmi csökönyösség vagy fanatizmus, csak az emberhez méltó egyenes gerinc. Aki a verseket el akarja olvasni, Reményik Sándor összes verseit elhoztuk erre az előadásra is, az íjés verset pedig beválogattam abba a gyűjteménybe, amelyet már tetszenek ismerni, a Biblia és az Irodalom című kis antológiában 200 vers szerepel a magyar irodalomból, amelyek így vagy úgy kötődnek a Bibliához. Most azonban még pár percünk maradt arra, hogy amiről beszéltünk, ezeknek az eseményeknek a képzőművészeti feldolgozásait, és egy kicsit a jövőt illető feldolgozásait is megnézzük, illetve bemutassuk. Kérném szépen akkor, hogy kezdjük el a vetítést. Ne felejtsük el, az apostolok cselekedeteinek szerzője Lukács El Greco olajfestményét azt tudja azonosítani, aki ismeri, hogy Lukács evangélista beszél a legtöbbet Jézus születéséről, ezért, hogyha egy evangélistát tollal, kitárt Bibliával és a Bibliában egy Mária és Jézussal látunk, az biztos, hogy csak Lukács lehet, akit persze lehetetlenség azonosítani, hiszen az apostolokról nem maradt fenn egykorú leírás, személy leírás. Az elmúlt alkalommal beszéltünk ugye a pünkösdről, Tíciánó olajfestménye, a pünkösdi lélek kiárasztása, és a következő képen pedig az előbb látott El Grecónak hasonló tárgyú műve, az apostolok karéjában Mária, Jézus édesanyja és fiú testvére is ott voltak. A Sánta meggyógyítása Raffaello Santi 16. század elejé festményén Péter és János apostolok az úgynevezett ékes kapuban, a templom egyik kapujában meggyógyítják ezt a, ma már ezt is megtudtuk, 40 éven felüli ember, tehát nem tudták letagadni a csodát, hiszen nem is csak évek, évtizedek óta találkoztak ezzel az emberrel, ahogy ott ült a templom egyik kapujában. Ez az ember most felszökik és dicsőíti az Istent. Következő képeinken Masaccsónak 14. századi festményeit láthatjuk. Péter, ahogy szétosztogatja a pénzt, a gyülekezetben begyűjtött anyagi javakat a rászorulóknak, kisgyermekes anyák és szegényebb emberek vannak itt a karéban, talán nézzük meg Masaccio festményének kinagyításait is, freskó, Péter apostol jellegzetes ábrázolása az ősz haj, ősz szakál, ősz bajusz, tehát idősebb embernek mutatják, szemben például Jánossal, aki jóval fiatalabb, vagy a kisgyermekes anyának a kinagyítása. Ugye az apostoli vagyonközösségről, vagy állítólagos vagyonközösségről a múlt alkalommal beszéltem. Ugye a kulcsvers az, hogy mindannyiuknak közös volt a vagyonuk, vagyis a rászorulókat segítették meg. Nem volt ez aféle kényszerített vagyonközösség, hanem természetes segítségnyújtás, ami a harmadik és az ötödik fejezetben is újra és újra előjön. De aztán, amiről nem beszéltem, de akik elolvassák majd ezeket a fejezeteket, olvashatnak emberek gyógyulásáról, Masaccionak egy másik festményének a részlete, mehetünk tovább. Emberek, akik vágyakoznak Péter közelében lenni, mert akikre csak az árnyéka is rávetődik, meggyógyulnak. Tehát az imában nem említettem, hogy az apostolok csodáért is könyörögtek, és ezek a csodák, ennek a képnek a kinagyításai felől közelítettünk, és most látjuk az egész képet, tehát háttérben Jeruzsálem, Péter az apostolok élén megy. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy feljegyzés van a Bibliában arról is, hogy nem csak Péter tekintetett oszlopul, hanem Jakab, János is, tehát hárman voltak az apostolok között, akik meghatározó személyiségek voltak. Természetesen nem olyan értelemben, hogy bárki is vezető lehetett volna. Péter is azt mondja az első levele 5. fejezetében, hogy ő csak presbiter társ. Nagyon jól megszívlelték Jézusnak a tanítását, hogy ti köztetek, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Péter kiszabadítása a börtönből Raffaello Santinak egy a Vatikánban látható freskóján, hogy az angyal ének idején felkelti a mély álomba merült Pétert, aki majd elmegy a tanítványok közösségéhez, egy házban imádkoznak érte, egy Ródé nevű szolgálólány siet majd ki, felkelti az angyal, és a börtön rácsait legyőzve, a katonákat számon kívül helyezve, tulajdonképpen ugye látjuk itt is alszanak, kivezeti majd Pétert a börtönből. Ez a börtönbeli kivezetés aztán nagyon sok mesternek a képzeletét foglalkoztatta, például Caravaggio-ét is, aki a 16.-17. század fordulóján festette, az angyal felkölti az alvó Pétert. Péter mély álomban van, ez is mutatja, hogy Péter Istenre bízta az ügyét, ő elfogadta ezt a helyzetet, és mélységes álomba merült. Ekkor érte az angyal szava. Rembrandtnak is van erről egy rajza, hogy az angyal felkelti Pétert, megoldja a láncait, közben a katonák alva maradnak, és Péter visszatér a testvérekhez, a tanítványokhoz. Az üldözéseknek a fellobbanását István megkövezése jelzi. Meriánnak egy 17. századi metszete, ahogy Jeruzsálemen kívülre hozzák Istvánt, és a főpap és környezete ítéletére agyonkövezik, és általában ezeken a festményeken, vagy hát itt rajzokon, metszeteken szerepel egy ember, aki a megkövezők ruháját őrzi, és már itt mély elgondolkodásban van, hiszen megdöbben azon, hogy ezek a kora keresztény vértanúk milyen szelíd magatartást tanúsítanak, nem átkozzák ugye az üldözőiket. Ez a valaki Saulus névre hallgat, most még a főtanácsnak egy ifjú tagja, ezután megy majd Damaszkuszba, ahol majd megtörténik vele a damaszkuszi útbeli eset, amelyet majd egy későbbi előadáson fogunk teljes részletességben tárgyalni. A reneszánsz korában általában ez a megkövezés nagyon díszes ruhák,
kavalkádja, felvonulása szinte nem is vesszük észre, hogy hol van ez az István, noha megnyílik a menny, és látja az Istent és a jobbján Krisztust, vagyis Isten így adott erősítést, lelki erősséget azoknak, akik ezt a halálnemet el kellett, hogy szenvedjék. De aztán az, aki őrizte a ruhákat, pár évtizeddel később az ő feje is lehull. Egy középkori ábrázolás Pál lefejezéséről. Pál római polgár volt, zsidó születésű, de római polgár, ezért erre a viszonylag abban az időben szolidabb halálnemre ítélték. Péter azonban zsidó volt, Pétert felfeszítették, mint ahogy Krisztust is. Ő azonban érezte azt, hogy nem méltó, hogy úgy feszítessék föl, mint az ő mestere, ezért fejjel lefelé kérte, hogy felfeszítsék. Michelangelónak talán nem annyira ismert freskója ez, élete végéről, amelyről majd fogunk külön beszélni, főleg a Péter arcát, tekintetét elemezve. Mindezek Néró császár uralkodása idején 67-ben történtek, tehát a fellobbanó üldözések, amelyek elkezdődtek a 30-as évek elejétől, folytatódnak a század második felében is, ezzel teljesítve be Dániel proféciáját arról, hogy a zsidó nép akkor lesz elvetett nép, nem akkor, amikor Krisztust megfeszítették, hanem akkor, amikor a saját honfitársaikat, az apostolokat megölték. Egy keleti kereszténységből származó ábrázolás, nagyon ritkák az ilyenek, Jakabról az első, illetve István után a második vértanúról. És aztán a század végéig Domitianus császár idején is tartanak az üldözések, Dürer metszetét látjuk, és ekkor vetik bele János apostolt az olajos üstbe, ami alá tüzet raknak. Ettől a haláltól megmenekülve száműzik majd Pátmos szigetére. És Jelenések könyve 12. fejezete világosan hirdeti, hogy itt a Földön, és ezt az Isten látta előre a mennyből, és kinyilatkoztatást adott, ugye a német Bibliának, Die Offenbarung a cím oldala, Jelenések könyvének a cím oldala, Lukács Kranach színes metszete, hogy Sátán, akit a Biblia maga is, mint egy sárkánnyal, óriás kígyóval ábrázol, és az ábrázolások is ezt teszik, a sárkánynak és a napba öltözött asszonynak a küzdelme, a történelem, mert azokat, akik Krisztust akarják követni, tiszta szüzekhez hasonlítja a Szentírást, hogy a vőlegény, a Krisztus jelképe, a Biblia jelképes nyelvezetében a tiszta asszony, a szűz, az igazi keresztények. Az igazi keresztényeket a gonosz részéről mindig támadás éri. Valóban igaz az 2 Timóteus 3.12, akik kegyesen akarnak élni a Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Nagyon szépen fejezte ki ezt az összefüggést Hans Memling, 15. század végi német alföldi festő. Előtérben látjuk János apostolt Pátmos szigetén, megelevenednek a Jelenések könyvének a látomásai. Én csak egy látomást szeretnék most itt a figyelembe ajánlani, és ez pedig a lovas látomás, a sokszor félreértett lovas látomás, ami így haránt irányban visz végig a festménynek szinte mértani közepén. A fehér lovas jelképezi a tiszta őskereszténységet, a kereszténység győzelmi futással indul, de rögtön utána a vörös lovas már az üldözéseket jelképezi, hogy a fehér szín a tisztaság jelképe, a vörös a vérontásnak, a mártiromságnak a jelképe. Idáig a kereszténység története, ha nehéz is, ha küzdelmes is, de egyenes vonalú történet. Ezután jön a nehéz és a fájdalmas eltorzulás, a fehér és a vörös szín után a fekete. A fekete a gyász, a halál, a bukás jelképe. Az üldözések után, amikor a kereszténység kiegyezik a római államhatalommal Nagy Konstantinusz idejében, amikor az egyház szövetségre lép a politikai hatalommal, az egész történelemben ez a legnagyobb probléma a Biblia szerint, akkor eltorzul a kereszténység. A fekete után mi jöhet még? Mi a negyedik lovas? Halott sárga lovas, nyomában a halál jár. Ez a középkori jelképe a Bibliában.
A fehér lovas az első század, a vörös lovas az elsőtől a negyedik század elejéig, a fekete lovas a negyedik, hatodik század közötti kereszténység, a halott sárga lovas a hatodik század utáni egészen a 18. századig ívelő időszak, hiszen utána már Krisztus második eljöveteléről szól a profécia, amikor az emberek a hegyek hasadékaiba bújnak, el akarnak rejtőzni a megjelenő Krisztus elől. A többi látomás, a trombita szó látomás és a napba öltözött asszony látomása. Azt gondolom, hogy erről a látomásról rendkívül egyszerűen be lehet látni a bibliai történelem szemléletet, talán kinagyítva is hadd mutassam. A bibliai történelem szemlélet Dániel könyvén és jelenések könyvén alapszik, és a kereszténység történetét négy lovas formájában bemutatja, legalábbis a 18. századig. Azután a helyzet még inkább bonyolódik, és a Máté evangélium a 24. fejezete szerint igen, a címünk így volt a mai előadás címe, hogy apostolok a börtönben, létezhetem ez ma is. Jézus jövendőlése szerint igen, mert ha lesz igazi kereszténység, rögtön ki fogja vívni az ellenség gyűlöletét. Egy középkori falikárpit jelenések könyvének arról a mozzanatáról, amely elmondja, hogy a sárkány adja mindig a jogart, a nagy hatalmat, bármely világi hatalomnak. Itt a nagy vizeken ülő fenevadról van szó, a tengerből feljő fenevadról, amelynek hét feje van, és a sárkány adja a hatalmat. Politikai és egyházi hatalmaknak is, ha üldöznek, biztos, hogy a hátterükben a gonosz befolyásolás áll. Isten igazságának nincs szüksége arra, hogy bárkit is üldözzenek, akár más vallásokat, akár ateistákat, nem különben pedig keresztényeket. Történelme egyik legfájóbb sebe, hogy keresztény üldözött keresztényt, és például a 4.-5. századtól már az Alpoknak itteni völgyeibe kellett fölmenniük azoknak a Bibliához hűséges keresztényeknek, akiknek most Torinóból elindulva Torre Pelicén keresztül felfedezhetjük régi lakóhelyeiket. Illés is említette a versében a valdeusokat, vagy valdenseket, akik a Kotti Alpok völgyeibe mentek föl, több ezer méter magasságú helyekre, ma festői szépségű turisták számára csodálatos helyek ezek, de meg kell, hogy jegyezzük, hogy a 6. századtól, 5. 6. századtól fogva ezekbe a hegyekbe üldözött keresztények települtek, akiknek a középkorban épített egyszerű házaikat ma is őrzik az emlékek. Még 1655-ben is kegyetlen mészárlásban részesültek, amikor Cromwell is Olaszországba, Itáliába utazott, illetve Cromwell követeként Milton, aki a Piemonti vérengzésre címmel verset is írt a valdensek üldözéséről, és ha valaki bemegy ezekbe a barlangokba, láthatja, hogy hogyan másolták a Bibliát, hogyan őrizték a tiszta krisztusi kereszténységet ezek a valdensek, akiknek az emlékét ez az emlékoszlop őrzi. Mondom, a 17.-18. században is a legkegyetlenebb üldözéseknek lettek kitéve. Ezért mondja Illés is, hogy a Szent Bertalan éj bosszulatlan éjszakája 1572-ben, tehát még a 16. század végén is a legkegyetlenebb protestáns üldözések zajlottak. Most a valdensek kis kápolnát emeltek ezen a vidéken, és így jelölték meg a helyet. Középkori ábrázolások nagyon sokszor mutatják be ezt az előbb említett halott sárga lovast úgy, hogy egyszerűen keresztényeken tapos, vagyis a középkor a nagy megtapostatás ideje volt. Kezdődött Angliában John Wycliffe üldözésével. Őt azonban nem tudták megtörni és megölni, de egyik követője, Husz János, Csehországban már a mágián végezte, illetve Konstancban, ugye a magyar király Luxemburgi Zsigmond adott szava ellenére 1414-ben égették meg. De aztán Luther, illetve a husziták követői, Luther követői, főleg a spanyol inkvizíció által ugyanazt a halálnemet szenvedték el, mint amit Krisztus szenvedett el. Az inkvizíció áldozatai csak 10, illetve 100 milliókban mérhetők, Amerika felfedezése után pedig ez is kevés számnak bizonyul. Aztán jön a 16. századi nagy reformáció, hogy így és mondja, itt állok, másképp nem tehetek, tehát Luthert, mint György barátot, mint ágostonrendi barátot is beidézi ebben a nagy versében, de aztán jön a svájci reformáció, Calvinnak az egykorú arcmását láthatjuk. És jön tulajdonképpen mindaz, ami következik ezután Calvin mellett Farel, és azok, akik a reformáció genfi emlékművén is szerepelnek. Az 1572-es Szentbertalanéről nagyon sok ábrázolás van, egykorú színes metszet arról, amikor egyetlen egy éjszaka leforgása alatt a harangok megkondulására protestánsok ezreit más felfogás szerint 10 000-eit, 20-30 000-re teltő a számuk ölték meg.